Jó estét kívánok, Ignát Márk vagyok, az Aréna mai vendége pedig Gereben Ágnes külpolitikai elemző. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye szoros küzdelemben, de végül Viktor Janukovics nyerte az ukrán elnök választást a kormányfő Julia Timosenkóval szemben. Még mielőtt belemennénk abba, hogy ez igazából mit jelent és milyen következményei vannak. Mi az oka annak, hogy Ukrajnában mindig ennyire szoros az elnök választás?
Igazán fiatal demokráciáról van szó, és nagyon megosztott az ország. Általában azt szoktuk mondani, hogy a nyugati végeken, az ország nyugati részén, amely a két világháború között Lengyelországhoz tartozott, gyakorlatilag a nyugatos fejlődést részesítik előnyben. A keleti részeken, amely mindig is Oroszország fennhatóság alatt volt, nagyjából 12 millió orosz, gondolja meg, több, mint Magyarországon magyar, és ők a szovjet múltat a zsigereikben érzik, és visszavágják, és a napokban, ahogy felkelnek a reggel, és a gyerek elmegy iskolába, ott kezdődik annak a belátása, hogy ez egy másik világ, ez egy számukra sokban ellenséges világ. Egyetlen példát hadd mondjak, ugye a nyelvhasználaton kívül, amelyről gondolom meg fogunk beszélni, hiszen a 150 ezres magyar közösséget is súlyosan érintik az utolsó ezzel kapcsolatos rendeletek. Tehát a nyelvhasználaton kívül az élet mindennapos apró mozzanataiban jelen van az, hogy más civilizációhoz tartozik a nyugat, a kelet és a dél és a közép is. Nyugaton például vasárnaponként kihaltak az utcák, vallási ünnepnek tekintik a vasárnapot, és egyetlen üzlet sincs nyitva, a népszaporulat pedig lendületesen egyre nő, keleten zuhan, és ott, ahogy a szovjet korszakban ugye bevezették, hogy ne menjenek templomba a családok tagjai, bevezették a sztálini időkben a folyamatos munkahetet. Tehát a családapának mondjuk kedden volt szabadnapja, az anyának szombaton. Tehát szétverték vele a család alapjait, mással is, de ez egészen más kultúra. Délen pedig a Krimfélszigeten, amelyet 1954-ben ajándékozott Hruscsov Ukrajnának. A Sztálin egy évvel az előtti halála után folyta a vezetésben a harc, hogy ki legyen az egyeduralkodó a diktátor halála után. Hruscsov azért ajándékozta oda a színorosz Krimfélszigetet Ukrajnának, hogy a moszkvai pártvezetésben megnyerje magának a befolyásos ukrán lobby tagjait. Igen, nem. De a Krimfélsziget azért nem volt színorosz, ott éltek a krimi tatárok cseki 500 éve. Őket deportáltatták a Szovjetunió egy bizonyos korszakában, 1944. februárjában, amikor Sztálin már egy újabb világháborúra készült, és Törökországtól közeléből el kellett takarítani a muzulmán krimi tatárokat, akik rokonai annak a népnek. Azok meg visszajöttek a 60-as évek második felében, visszaszivárogtak. Addigra az otthonaiknak a mecsetjeinek a kövei az oda telepített orosz lakosság házaiban voltak. Most gondolja el, hogy a nagymama sírkövét meglátja egy istáló falában a krimi tatár, mit érez. Tehát nagyon sokféle ez az ország etnikailag, ráadásul a vezetőjék is azok, hiszen a megválasztott ukrán elnök belorusz származású, orosz anyanyelvű ukrán elnök.
Ez a választási eredmény, ez mennyire tekinthető, egyáltalán van-e értelme ennek a kérdésnek, hogy mennyire tekinthető visszarendeződésnek? Ezt azért kérdezem, mert ugye 5 évvel ezelőtt az elnökválasztás után, tehát most az a Viktor Janukovics nyert, aki ellen 5 évvel ezelőtt a Juscsenko nevével fémjelzett narancsos forradalom kirobbant.
Hát ez a mi hibánk, a természettudósok mondják, hogy a mikroszkóp megváltoztathatja a vizsgálandó anyagot, mert az a rendszer, amivel vizsgáljuk, adott esetben a mikroszkóp, belenyúl, és soha nem is lesz alkalmas arra, hogy a vizsgált anyag természetét megismerjük. Ugyanez a helyzet az ukrajnai választásokkal, meg azt hiszem a posztszovjet országok legtöbbében. Mi ugye akkor azt mondtuk, hogy hajrá, de jó, győznek a nyugatos, a demokrácia párti politikusok, a most távozó Juschenko elnök, és a most vereséget szenvedett Timoshenko jelenlegi miniszterelnök, és vereséget szenved a Moszkva barát Janukovics, aki csalt a választásokon, ezért robbant ki a narancsos forradalom. Hát kiderült, hogy hibáztunk. Janukovics nem volt igazán Moszkva barát, noha Moszkvából kapta a pénzparipát, fegyvert az akkori kampányhoz. A Timoshenko nyugat barátságáról pedig elég annyit mondani, hogy szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt eladta a saját országát, meg még a mi energetikai biztonságunkat is Putyinnak a Kremben, amikor a harmadik orosz-ukrán földgázháborút lezárták egy éjszakában nyúló egyezménye. Mindent erről még nem tudunk, de az biztos, hogy akkor Putyin támogatásáért Timoshenko elárulta az ukrán érdekeket, és ez most kezd igazán nagy baj lenni, hiszen amikor az egyáltalán nem nyugatbarát, hanem saját karrierjének a barátjaként fellépő Timoshenko vereséget szenvedett, percek teltek el az exit poll eredményektől, és már Moszkva benyújtotta a számlát, nem akármilyen számlát, nevezetesen az, hogy 11 milliárd köbméter földgázt egy osztrák bejegyzettségű vállalaton keresztül visszakövetel a Gazprom. Nem azt, ez a 11 milliárd köbméter földgáz, ez 3,5 milliárd dollár. Ez azt jelenti, hogy most az ukrán tárolókban van 18 milliárd köbméter, vissza fog kelleni adni a Stockholmi Arbitrás Bíróságnak, választott bíróságnak az ítéletét, lehet előre tudni, mert jogos. Akkor viszont a 18 milliárdból csak 11-et visznek el, maradt 7 milliárd, viszont Ukrajnának a tél végéig 13 milliárd köbméter földgázra van szüksége. Tehát szembenézhetünk egy újabb gázcsap elzárás.
Még mielőtt rátérnénk az energiastratégiára, mennyivel, vagy mennyire kell másképp elképzelni az ukrán demokráciát, mint mondjuk a miénket? Arra gondolok, hogy ugye nálunk van egy jobb oldal, van egy bal oldal. Hol az egyik, hol a másik nyer a parlamenti választásokon. Ukrajnában meg legalábbis innen nézve van egy orosz barát, illetve most már azért módosult ez a kép, mert ezelőtt 5 éve még orosz barát volt, most már mindkét oldalra, tehát az Unió és Oroszország felé is nyitott, és van egy inkább Unió barátvonal. Ez ugyanazt jelenti, vagy mást? Mert a mi demokráciánkban azért alapvető kérdésekben, hogy az ország hova sorolódik, akár katonai, akár gazdasági szempontból, az elmúlt 20 évben, sőt, hát ezelőtt 20 évben gyakorlatilag ezek eldőltek. És a politikai csatározások nem erről szólnak. Ukrajnában is így van ez, vagy másképp?
Én őszintén örülnék, hogyha a magyarországi demokráciában valóban egy baloldali és egy jobboldali pártcsoportulás.
Nyilván ezt én most nagyon leegyszerűsítettem, mert most nem ez volt a lényeg, hanem az ukrajnai helyzet.
Szerintem a mai baloldalnak köze nincs a baloldal klasszikus eszmének. A jobboldal is egészen más, mint ahogy a jobboldalt mondjuk a 20. század közepén, vagy első felében elképzeltük. Ezt is megszokásból mondjuk, hogy jobb és baloldal. Tulajdonképpen Magyarországon azt hiszem, hogy politikai filozófiák különbségéről van szó, nem baloldali és nem jobboldali, egyszerűen más hatalomgyakorlási technológiákról és a mögöttük álló filozófiáról. Ukrajnában még rosszabb a helyzete tekintetben, nem tiszta a kép. Abban önnek igaza van, hogy Magyarországon lehet tudni, hogy ki és mi áll az MSZP politikája mögött, illetve a Fidesz politikája mögött. Ukrajnában egyet lehet tudni, nem érvényesek a nyugat és a kelet szembeállítása mellett, nem érvényesek azok az európai fogalmak sem, amelyekkel úgy egy európai demokráciát le lehet élni. Ukrajnában nem elvek, nem civilizáció iránti mozgalmak, hanem a privatizáció meggazdagott úgynevezett oligarchák csoportjai döntik el ezeket a választásokat. Tehát Janukovics, aki a CNN-nek kedden szirén hangon szólt arról, hogy ő akár a NATO-ba is szívesen belépne majd a nép eldönti referendumon, mondja akkor, amikor tudja, hogy az ukrajnai lakosság töredéke támogat egy NATO-tagságot, viszont az euróatlanti integráció felé mondta, hogy boldogan elmegy. Ezek nem érvényes szavak, emögött azt kell keresni, hogy mondjuk a Janukovicsot irányító, Janukovics nagyon gyenge szellemi képességekkel rendelkezik, elképesztő bakikat tett a választások során, az ifjabb George Bush-t is megszégyeníti ezekkel a nyelvbotlásokkal, amelyek a műveletlenségéről és a lassú agymozgásáról tanúskodnak. Aki eldönti, hogy ő mit mondjam, az egy ilyen oligarcha csoport, Kelet-Ukrajna nagyüzemeinek a számos tulajdonosa. Az ipari nagyüzem Ukrajnában egy nagyon pozitív dolog, ellentétben mondjuk a mi nehéz iparunkkal, ami gyakorlatilag leépült. Kelet-Ukrajnában vertikálisan integrált rendszerek működnek, és a világpiacon is elég sikeresek ezek a gyárak. A tulajdonosai viszont a dolgok jelenlegi állásánál az EU piacára akarnak bekerülni. Ezért úgy irányítják a tetovált börtön viselt Janukovicsot, hogy hajbókoljon Brüsszel előtt. Emögött nem elv, vagy eszme, vagy ideológia, vagy politikai gyakorlat van, hanem az őt eltartó oligarcháknak való engedelmesség. De ugyanez vonatkozik a másik oldalra, és sajnálom, hogyha elszomorítom az ukrajnai demokrácia ilyen látveletével.
Hát az jutott eszembe, vagy azon gondolkodtam, hogy hogyan találhat így egy ország irányt magának, hogyan fejlődhet, hogyan válhat mássá, vagy hogyan gazdagodhat, hogyha gyakorlatilag nincs egy meghatározott, mert ezek szerint akkor nem csak politikai, hanem gazdasági irány sem feltétlenül létezik. Gyakorlatilag mások kiszolgálója.
Igen, mafia csoportok irányítják az ukrajnai politikát, mindazonáltal fejlődik. Ez valószínűleg az időfaktornak köszönhető. Tény az, hogy hiába visítozik most Timoshenko, azt hiszem 1300 körzetben akarja.
Igen, újra akarja számoltatni a szavazatokat.
A nemzetközi megfigyelők egybehangzó véleménye szerint a számos apró szabálytalanság ellenére törvényes választás volt. Akkor meg kell említeni, hogy azért hatalmas lépés a demokrácia felé vezető rögös és hosszú úton, hogy Juschenko jelenlegi elnök önként távozik a hatalomból. Rendkívül sok ilyen apró lépés van, amely a látványos, hangzatos, narancsos forradalmak őszintétlenségénél jobban bizonyítja, hogy valóban elindult Ukrajna egy európai úton. Nem érjük meg, hogy...
Ugye szó volt arról is, hogy Timoshenko is utcára viszi a híveit. Ez nem történt meg, és valószínűleg nem is fog már megtörténni.
Nem, higgy el, hogy nem fognak az emberek ehhez már apatikusak, a nyugati világ most már nem áll mellett, ők a lázongók mellett, de maga Timoshenko is akár milyen botránysorozatot rendez, ő maga is egy valamire törekszik, nem fogja kitalálni. Arra, hogy elhúzza az időt, amikor Janukovics átveheti a tényleges hatalmat. Ugyanis Timoshenko miniszterelnök asszony biztos volt a győzelemben, és ezért csak most kezdi megsemmisíteni azokat a papírokat, amelyeket nem lenne jó itt hagyni Janukovics uralma idejére. Ugye ezt nem gondolta volna.
Ezt honnan lehet tudni?
Kijevből az ottani elemzők hívják fel a figyelmet arra, hogy Timoshenko a győztes Janukovics megválasztott elnökkel szemben okos, és tudja, hogy az ukrán parlament, a Verhovna Rada által az utóbbi időben elfogadott törvények nem adnak lehetőséget igazán arra, hogy elvitassák a választás eredményeit. Sem a választási törvény, sem az alkotmány nem teremti meg ehhez a jogi alapot.
És milyen lehetőségei vannak a maradásra? Nyilván ez azért valamilyen módon szabályozva van. Janukovics felszólította Timosenkót, illetve kormányát arra, hogy mondjon le.
Nem nagyon tehet, mert előbb-utóbb le kell mondania, előbb megsemmisíti a ránézve terhelő dokumentumokat. Le kell mondani, mert amit ön mondott, hogy Ukrajna demokrácia deficitje kétségtelenül létezik, de ahhoz, hogy Janukovics és a holdudvar elkezdjen valamit csinálni, ahhoz szükség van rá, hogy egyelőre nagyon formális törvényhozás a Verhofner adatait újra válasszák. Tehát olyan most az ellentét a elméletek az elnöki hatalom és a törvényhozás jogosítványai között, hogy ebből csak a káosz meghosszabbítása lesz. Úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy Ukrajnában most semmiféle narancsos vagy citromos forradalmat nem lehet várni. Egy viszonylag hosszú interregnum után, amikor Timosenkót sikerül valamiképpen megvásárolni, vagy eltávolítani, nehéz. Ez az asszony egész politikai pályája során iszonyatos bosszút állt azokon, akik őt följebb segítették, vagy bármivel segítették. Rendkívül erős egyéniség, és ebben is ellentéte Janukovicsnak. Tehát amikor az interregnum valamelyest lezárul, és sikerült Timosenkót kinyomni a politikai játszma csúcsáról, akkor szükség van egy új törvényhozásra. Egyébként ez a folyamat is most már spontán elindult, ami szintén, mintha a demokrácia irányába tett lépés lenne, mert egymás után állnak át ezekben az órákban az ukrajnai képviselők a hatalom oldalára. Na most erre tényleg szüksége van Ukrajnának, hogy elinduljon egy irányba. Hát pénzügyileg még november végén államcsőt fenyegetett. A nemzeti jövedelem zuhanása 2009-ben 13%-os volt, pedig ez az ország korábban Janukovics előző miniszterelnökségének az éveiben évente 8-10%-os nemzeti jövedelem gyarapodást produkált, tehát valóban nagyon jó volt. Most a nemzeti fizetőeszköz zuhan, valóban államcsőt fenyeget, az orosz földgázszámlákat minden hónap 8. munkanapján ki kell fizetni. Az ipari termelés, amely, mint mondtam, egy nagyon fontos része az ukrán nemzetgazdaságnak sajátos módon, az 20%-kal esett 2009-ben.
Most ebben a pillanatban ugye azt lehet mondani, gondolom lehet mondani, hogy Oroszország a választási eredménynek örül. Az Európai Unió meg azt mondja, hogy a pénzügyi támogatás feltétele az átláthatóság. Ukrajna kitől függ jobban?
Azt hiszem, hogy egyik fél sem örül. Évek óta folyik a libikóka, hol Moszkva, hol Brüsszel próbálja megszerezni a maga befolyási övezete részének Ukrajnát. Tehát gondolja meg, 46 millió lakossal Európa legnagyobb.
Egyik legnagyobb, vagy legnagyobb.
Úgy van. És ráadásul olyan fokon a nyugati keleti civilizáció határmezdjén található, hogyha a nyugat megszerzi, akkor 1000 kilométerre keletebbre kerül az Ural felé az euróatlanti civilizáció. Egy olyan országban, amelyen keresztül földgáz és kőolaj vezetékek mennek, ugye Oroszország kivitelének 80%-a Ukrajnán keresztül jut el Európába. Ez katasztrofálisan magas szám, ezért próbálnak északi, déli és egyéb áramlatok sokban illuzórikus tervével tenni valamit Moszkvában Ukrajna kikapcsolására, mert ez egy bizonytalansági tényező. Most Brüsszel a kulisszák mögött időről időre fantasztikus lépéseket tesz, hogy megszerezze magának ezt a kompországot. Például felajánlották váratlanul tavaly ősszel az ukrajnai földgázhálózat felújítását, mert tragikus állapotban van. 3 milliárd eurót szántak erre. amire Moszkvában szívinfarktus kaptak egy páran a Kremlben, ugyanis ezt a munkát a Gazprom akarta megszerezni. Nem csak a munkáról van szó, hanem...
A befolyásról.
Hát persze, a befolyásról. Viszont ők nem 3 milliárd, hanem 30 milliárd euróért akarták megcsinálni. Ugye ide csúran egy kicsi, oda csúran egy kicsi. Egyet még hadd mondjak gyorsan, most kikapcsolt az orosz-ukrán európai forgalomból, most kikapcsolt közvetítő cég a Magyarországon, és milyen beépült az MFESZ tulajdonos éve, milyen beépült Rosz-ukrán Ergo, az ég világon semmit nem csinált a közvetítésével, és évente 780-790 milliárd amerikai dollárt kasszírozott. Hát ennek a pénznek a nagy része, ami úgy mondjuk, hogy pártpénz.
A szünet előtt csak nagyon röviden azt lehet tudni, hogy Ukrajna milyen elvek alapján, vagy milyen elvek mentén tud lavírozni az Unió és Oroszország között?
Nem nagyon tud egyelőre lavírozni, éppen azért, mert a megválasztott elnök és az ellenzéke mögött nem a nép akarata, nem ideológia, nem
politikai. De a nép választott, 70%-os volt a részvétel.
Igen, elég nagy
és volt a választók részvétel. Nagy része egyébként törvényesnek érzi a választást.
Igen, nagyon sok szabálytalanság ellenére valóban törvényes is volt, de a vezetőket nem a nép előtti elszámolás, és nem a pártjuk előtti elszámolás motiválja, hanem csak annak a pár milliárdosnak való megfelelés, akik irányítják őket.
Innen folytatjuk az Aréna mai vendége, Gereben Ágnes külpolitikai elemző.